kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyenlítői Guineában tett apostoli látogatásának utolsó előtti napján a Szentatya Mongomóban, a szeplőtelen fogantatás székesegyházban mutatott beszentmisét. Ennek végén a helyi püspök mondott köszönetet a pápának. A szertartás után 14. Leó megáldotta egyenlítői Guinea új fővárosa, Ciudad de la Paz székesegyházának alapkövét. Ne féljetek tanúságot tenni az evangéliumról, mondta homíliájában a pápa. Különleges lelki eseményre várják a híveket a segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai, Magyarországra érkezett Ronkati Szent Mária erekéje. A tavaly októberben szenté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre. Egerben és Magdáron április 26-ától lesz az erekje, az első nap este 17:30 szentmisét mutatnak be az Egri Bazilikában. Az Európai Unió ciprusi elnöksége megerősítette, hogy az uniós nagykövetek előzetes jóváhagyást adtak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelre. Emellett zöld utat kapott az Oroszország elleni 20. szankciós csomag is. Az ukrán Uktransnafta jelezte a MOL-nak, hogy a barátság vezetéken újraindult az olajszállítás, amit mindkét cég megerősített. Magyar Péter leendő miniszterelnök a választás után úgy nyilatkozott, nem ellenzi a hitelt, de a korábban letárgyalt feltételekkel, tehát hogy abban Csehország, Szlovákia és Magyarország nem vesznek részt. A leendő magyar külügyminiszter már kapcsolatba lépett ukrán kollégájával. Írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával, készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben, készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen az európai normák alapján, mondta Andrej Sibiha. A várakozásoknak megfelelően május 9-én szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését Súlyog Tamás köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter, a Tisza kormány leendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ezt ekkor szeretnék megtartani, egyben az új kormányfő eskütételét is, az ülés napján pedig a parlament előtti Kossuth térre várják az ünneplőket. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület és vidékfejlesztési miniszterének Magyar Péter. A leendő kormányfő közölt azt is, hogy a miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízza meg. Szavai szerint ő felel majd a valódi rendszerváltásért. Ruf Bálint miniszterként a rendszerváltás véghezvitelét tekinti fő feladatának, és egy koordináló nem túlhatalmi miniszterelnökséget képzel el. Munkáját az ügynökakták megnyitásával kezdi, utána pedig a vagyonvisszaszerzési hivatalt hozza létre. A leendő miniszter szerint elszámolás és a múlt feltárása nélkül nem lehet tovább lépni, írja a sajtó. Megalapozatlannak tartja a volt jegybankelnök az őt ért vádakat. Matolcsy György az Indexnek eljutatott közleményében egyebek mellett azt írta, az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljes körűen hozzájárul. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 3420 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, erősítette meg részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az éves hiánycél 62,8%-a. Az Electrolux Group leállítja a termelést a Jászberényi gyárában. Az üzembezárásának tervezett időpontja az év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint, közölte a cég az MT-vel. A közleményben a döntést a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. Az állami tulajdonú szerencsejáték ZRT rendkívüli ellenőrzést kérte a szerencsejáték felügyeleti hatóságtól. Ennek oka a játékosok és a szélesebb közvélemény megnyugtatása, a múlt heti számsors játékokon elért teli találatok kisorsolása miatt, mert állítják, hogy minden szabályosan zajlott. Bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a Pilgersdorfi kőbánya üzemeltetői ellen a Greenpeace Ausztria. Feltételezésük szerint ebből a bányából származó azbesztel terhelt kőzúzalékkal borították le Szombathely egyik városrészét, valamint több vasmegyei település utcáit is. A környezetvédő csoport osztrák szervezete szerint a hatóságok legkésőbb 2011 óta tudnak a kőbánya azbeszt terheléséről. Szombathely egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kéri. A szennyezés miatt utcákat zártak le, maszkokat osztogatnak a lakosságnak. A kormányhivatal már hetekkel ezelőtt vizsgálatot kezdeményezett Szombathelyen az osztrák eredetű zúzott kő aszbeszt tartalmával kapcsolatban. A vizsgálat kimutatta a jelentős szennyeződést. Nemény András polgármester ismertette, az önkormányzat és a kormányhivatal is rendőrségi feljelentést tett. Végül az időjárásról, az észak felől fölénk sodródó, napközben majd távolodó, szakadozó felhőzet mellett sok napsütés várható, az ország északkeleti részén gomoly felhők is képződnek, de csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Rita dietetikussal saját gyógyulásáról, valamint a táplálkozásunkkal kapcsolatos kérdésekről és a különböző diétákról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita. Mai vendégemet saját betegsége és problémái vezették odáig, ami tulajdonképpen ma már hivatása lett, ez a dietetika. Így hitelesen tud más embereknek is segíteni. Táplálkozás, életmódváltás, diéták és ezzel kapcsolatos nagyon sok dolog, amiről ma szó lesz. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én is köszönöm a meghívást, és én is köszöntelek is a hallgatókat is.
Ugye neked előbb egy pajzsmirigy betegség volt, ami belerontott az életedbe, és aztán jött még jó pár ilyen probléma, amivel szembesültél. Mikor diagnosztizálták ezt nálad, és hogyan gyógyultál meg?
A pajzsmirigy betegségemet elég korán, tehát így 19-20 éves korom körül diagnosztizálták, akkor derült rá fény. Ekkor még nem derült ki, hogy autoimmun állapot, hanem csak egy alulműködést állapítottak meg ekkor. Későbbi vizsgálatok alkalmával derült ki, hogy autoimmun betegségről van szó. Hát ez nagyon küzdelmes időszak volt számomra, mert ugye ezzel a betegséggel együtt jár egy inzulinrezisztens állapot, amely ugye szénhidrát anyagcsere zavar, és így hát elég sokan elhíznak, amikor kiderül. Ez nem törvényszerű, de nagyon sokszor előfordul így a lefolyásban. Velem is ez történt, és hát nyilván nagyon zavart, mert nagyon rövid idő alatt elég nagy súlyt sikerült felszednem, és hát hiába próbálkoztam én ezzel, diétáztam, mozogtam, és ugye hát 20 évesen azért ez egy elég nagy törés volt az életemben. Mindenféle diétát kipróbáltam. Le is ment valamennyi, de aztán úgy megállt, meg hát kínlódás szenvedés volt ezzel nagyon. Úgyhogy így indult ez a történet. Aztán, amikor kaptam gyógyszert rá, akkor utána egy picit jobb lett a helyzet, de hát nem ez oldotta meg a problémát.
Hogyan kerested meg azt a megoldást, ami számodra a legmegfelelőbb?
Hát akkor ezekkel a mindenféle diétákkal próbálkoztam, ugye valamennyi lement, de aztán ugye megállt, és utána egy konstans hasfájás, görcsök, puffadás, ilyesmi jelentkezett, és akkor ezzel további vizsgálatokra mentem. Nagyjából 10 évbe telt, mire kiderült, hogy cöliákián van. Ez ugye a gluténérzékenység hétköznapi nevén. Sokszor kéz a kézben jár a pajzsmirigy, autoimmun pajzsmirigy állapottal. Most már bizonyos helyeken szűrik is. Tehát, hogyha valaki cöliákiás, nézik a pajzsmirigyét, ha a pajzsmirigy problémája van, néznek neki cöliákiát. Ez nem törvényszerű sajnos, pedig jó lenne. És amikor ez kiderült, akkor hát nagyon sokan azt mondták, hogy jó ég, hogy neked mennyi bajod van, meg hogy milyen nehéz lehet, meg minden, de én egy ilyen felszabadulást éreztem, hogy végre 10 év után van egy diagnózis, amivel lehet valamit kezdeni.
Szerinted miért tartott ennyi időben, hogy választ kapj?
Egyrészt azért, mert elég fiatal voltam, egyetemista voltam, és mindenki azt mondta, hogy azért fáj a hasam, mert nagyon sokat stresszelek az egyetemen. Utána csináltak egy pár vizsgálatot, kétszer is szűrtek laktózra, mind a kétszer negatív lett, aztán mindenféle egyéb vizsgálatokon voltam. Nekem megcsináltak egy gyomortükrözést, helikobakter találtak, de nem volt biopszia, tehát évekkel később újra meg kellett csinálni, amikor már annyira kínlódtam, és sehova nem jutottunk a vizsgálatokkal, és akkor én elkezdtem, így indultam el egyébként később a dietetika felé is, hogy én elkezdtem utána nézni, böngésztem itt, ott, amott, könyvekbe, könyvtárba, interneten. Felvilágosultam ezzel kapcsolatban, hogy hát így elém került ez, hogy hát mi ez a cöliákia, hogy ennek is ilyen tünetei vannak. Ugye az a probléma a cöliákiával, hogy rengeteg különböző tünete van. Tehát lehet tőle puffadás, hasgörcs, valakinek semmilyen tünete nincs, akkor lehetnek bőrtünetek, van, aki csak bőrtünetel, akkor hasmenést okozhat, székrekedést okozhat, tehát ilyen teljesen ellentétes tüneteket is akár, és ezért nagyon nehéz egyébként kitalálni, hogy az tulajdonképpen egy cöliákia. Beállítottam a háziorvosomhoz, és mondtam, hogy én szeretnék egy gyomortükrözést. Azt mondta, hogy jó. És akkor így elmentem, és akkor mondtam, hogy de már biopszia is legyen, és meglett az eredmény, és ott volt, itt van egyébként mindig a tárcámban, hogyha kell valahol igazolni, hogy én cöliákiás vagyok.
Ezután a hosszadalmas, küzdelmes időszak után ugye te elvégeztél egy képzést is, tehát gondolom már odáig jutottál, hogy akkor, ha már ennyire belementél és mélyére ástál a saját problémáidnak, akkor ezt koronázd meg egy képzéssel. Ez indított el abszolút nálad, vagy egyébként is volt egy érdeklődés az egészségügyi területek felé?
Hát én az első diplomámat úgy szereztem meg, hogy ott ültem 18-esen, és azon voltam, hogy fogalmam sincs, hogy mit szeretnék tanulni, és akkor hát bögtünk egyet, legyen ez. És igazából abban a szakmában sosem dolgoztam, viszont éltem kint külföldön, és ezért több nyelven beszélek, és ezért elmentem a logisztika irányába, és ott, ahogy a logisztikán dolgoztam, derült ki, hogy cöliákiám van, és hát először mit tegyen egy cöliákiás, elmentem egy dietetikushoz, mondta, hogy hát akkor miket kéne kizárni, nem lehet enni, ezt, meg ezt a gabonát, meg erre figyeljek oda, nézzem a címkéket, hát rengeteg meló egyébként egy friss cöliákiásnak, hogy mennyi mindent kell nézni. És hát elkezdtem én enni ugye kukorica alapú dolgokat, és azt éreztem, hogy amúgy nem vagyok jobban. És akkor elkezdtem ennek utána nézni, hogy ez miért lehet. És ahogy ennek utána néztem, egyre több minden derült ki számomra, így gyulladásokról, meg hogy hogyan kéne gyulladást csökkenteni. És egy idő után azt vettem észre, hogy így a munkahelyemen így jönnek az emberek, és kérdeznek, hogy te figyelj már, múltkor ez volt velem, mit csináljak, mit szedjek, milyen gyógynövény van rá valami ilyen? És akkor így mondtam neki, hogy aha, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy egyre több ember jön oda munka közben, vagy akár kávézás közben, vagy ebéd közben, és teszik fel ezeket a kérdéseket. És akkor indult nálunk a cégnél a gyakornok program, és az egyik gyakornok kislány, nagyon aranyos volt, a mai napig jobban vagyunk egyébként, így mondta nekem, hogy hát neki a volt középiskolai osztálytársa, dietetikát tanul a SOTÉ-n, és hogy ugyanilyen dolgokról beszél, amikről én is, hogy miért nem iratkozok be? És akkor így elgondolkoztam, hogy tényleg, miért nem? És végül is így jött, hogy amikor várandós lettem az első gyermekemmel, és otthon maradtam, akkor úgy voltam vele, hogy na, akkor még volt a SOTÉ-n, azt hiszem most már nincsen, akkor még volt a SOTÉ-n levelező, és hát beiratkoztam, és nagyon érdekes egyébként, mert én annó biológiából érettségiztem, és hát ugye régi típusú érettségit írtam én még meg, és hát 5-ös lett, úgyhogy azt 100%-nak számították be, úgyhogy fel is vettek a SOTÉ-ra, és akkor így kezdődött el a dolog, és hát az, hogy ugye otthon voltam, több mint egy évet otthon voltam, mielőtt elkezdtem, mert pont ott voltam, hogy de jó lenne felnőttek közé menni, és ahogy elkezdtem az egyetemet, így szomjaztam ezt, hogy doktorokkal beszéljek, föltegyem a kérdéseimet. Ma az a vonal van, hogy bizonyos pajzsmirigy állapotoknál tilos jódot szedni. Ugye, hát én amikor a szakdolgozatomat írtam, a jód kapcsán írtam egyébként, pajzsmirigy és jód kapcsolata volt a témám, és a nemzetközi szakirodalomban azért jól látszik, hogy ez nem ennyire fekete és fehér.
Akkor térjünk most rá kimondottan azokra a női betegségekre, amiknél te, mint dietetikus, úgy látod, hogy az életmódváltoztatás, illetve megfelelő étrend kialakítása az abszolút segítség lehet, sőt, az alapja is tulajdonképpen annak, hogy meggyógyuljon a páciens.
Első körben mondanám is a pajzsmirigy betegséget, tehát mindenképpen életmódváltoztatás, stresszkezelés az nagyon-nagyon fontos, mert a stressz az, hát az egész szervezetet egyébként nyírja a stressz, sajnos. Olyan hormonális folyamatokat borít fel, amik hát nagyon rossz hatással vannak a szervezetre. Ezen kívül ugye, hát ma már szintén népbetegség, az inzulinrezisztencia, cukorbetegség. Ugye az inzulinrezisztencia az a cukorbetegségnek egy ilyen belépő kapuja nagyjából, hogyha ott nem kapják el, nem kezelik, nagyon könnyen átfordulhat kettes típusú diabétesszé. Ez ugye nem csak a nőket érinti, de az inzulinrezisztencia kapcsán ugye beszélhetünk a PCOS-ről is, ami viszont ugye, mivel policisztás ovárium szindróma a becsületes neve, ez ugye csak kizárólag nőket érint, és ő is összefüggésbe hozható az inzulinrezisztenciával.
Például egy PCOS-es vagy pajzsmirigy betegnek mik azok, amiket te, hogyha bemegy hozzád egy ilyen beteg, akkor azonnal felmérsz és első hetekben elkezdesz kezelni?
Hát a legfontosabb az a szénhidrát fogyasztásnak a beállítása. Tehát én általában nem szoktam grammot számoltatni, nagyon sokan jönnek hozzám úgy, hogy inzulinrezisztenciára kiszúrték őket, és 160 g szénhidrát, én ezt nem szoktam javasolni, a 160 g szénhidrát diétát. Van, aki egyébként 160 g-ot sem eszik meg, és azzal kínlódik, hogy egyáltalán meg tudja enni a 160 g-ot. Van, aki ugye sokkal többet eszik, és akkor a csökkentésen kínlódik. De igazság szerint a megfelelő szénhidrát bevitele nagyon fontos. Ez a nyugati típusú étkezés, ami már nem is tudom, talán így a 90-es évekbe kezdett begyűrűzni hozzánk, ugye ezek a gyors éttermek, meg ilyen, hát nem csak az éttermek, hanem ezek a pékségek, ahol csak hip-hop felszedek valamit, azt bekapom, mint reggeli 10 órai tuzsonát, valaki nem eszik meleg ételt egész nap, csak szendvicset, vagy ilyen péksüteményeket, ez rettenetesen káros egyébként a szervezetre. Tehát ami az elsődleges, az az, hogy lassú felszívódású szénhidrátokat kell fogyasztani, meleg ételt, mindenképpen meleg ételt. Én azt is szoktam javasolni nagyon szélsőséges esetben, hogy reggeli, ebéd, vacsora meleg étel legyen. És gabonák. Tehát ez az alapja mindennek, a gabonák.
Ezt kimondottan ezeknél a típusú betegségeknél, amikről beszélünk, vagy egyébként is az embereknél jó lenne?
Hát egyébként is ez lenne a legjobb. Hát most, hogyha megnézzünk egy ázsiai típusú étkezést, tudom, hogy itt vagyunk Magyarországon, és a rántott hús, meg a pörkölt, ez így a irányadó, de igazából, hogyha megnézzünk egy, és tudom, hogy már Ázsiába is begyűrűztek tehát a nagyvárosokba, de azért kisvárosokba, tehát ott nagyon sokszor esznek például levest reggel. És mindenféle gabonákat esznek, tehát minden étkezésükben alapja a rizs étel például, vagy az egyéb krumplit is fogyasztanak ugyanúgy, tehát igazából nem az van, hogy valamit nem szabad enni, mármint így a teljes értékű ételek közül, tehát most azt mondom, hogy a gyors éttermeket azt, ha lehetséges, akkor felejtsük el, de hogy nagyon sokan jönnek, hogy hát akkor fehér is nem ehetek, és mondom, hogy ez nem így van. Tehát például a basmati fehér is, az egy tök jó választás. Nagyon magas a rezisztens keményítő, tehát a rizsek közül a legmagasabb a rezisztens keményítő tartalma a basmati rizsnek. Ez azt jelenti, hogy gyomorsavnak ellenálló keményítő van benne, ami ugye nem bomlik le a szervezetben, és ezért a vastagbélben tud fermentálódni, illetve a jó bélbaktériumoknak tápanyagot nyújtani.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Rita dietetikussal saját gyógyulásáról, valamint a táplálkozásunkkal kapcsolatos kérdésekről és a különböző diétákról beszélgetünk. Kicsit arról beszéljünk még, hogy ugye nagyon sok ember szerintem félrevezet ez a rengeteg információ, ami az interneten, ahogy te is mondtad, kering. Tehát, hogyha betegek vagyunk, problémánk van, általában az internethez nyúlunk, és megpróbáljuk magunkat diagnosztizálni. És a diétákat is megpróbáljuk így magunkra ölteni, ami nem sokszor megfelelő. És a nők egyébként sokkal hajlamosabbak is ugye arra, hogy mindenfélét kipróbálnak. Hogyan ne vesszünk el ebben az információ rengetegben? Te mit javasolsz?
Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Sokan jönnek hozzám egyébként, akik azt mondják, hogy ők már nem tudják követni, hogy mi van az interneten, meg mi jó abból, meg mi nem jó. Tudom, nagyon-nagyon sok fals információ is megtalálható. Sőt, egymásnak ellentmondó információkra bukkannak az emberek, és ez nagyon, hát összezavaró teljes mértékben. Ugye hát elég sok szélsőséges diéta van. Vagy vannak ezek, hogy szedd be ezt a pirulát, vagy idd ezt a port 1-2-3-4-5 hónapig, ugye hát rengeteg pénzt kifizetnek, vagy igyad ezt a port, és egyél csak ezt, vagy csak azt. Ugye ezek általában szélsőségekbe csúsznak. És innen lehet egyébként látni, hogyha valami nem jó. Nyilván lehet ezekkel fogyni, meg akár gyorsan is nagyobb súlyvesztést el lehet érni, de nem egészséges. Igazság szerint a lassabb tempóban való fokozatos fogyás az lenne az egészséges a szervezetnek, főleg akkor, hogyha valakinek nagy a súlytöblete. Mostanában egyébként érdekes, mert olyanok is megkeresnek, akik hízni szeretnének, és azzal is kínlódnak sokan. Nagyon-nagyon összezavaró, ami az interneten van sok helyen. A szénhidrátokról elég vészes dolgokat lehet hallani. Nagyon sok olyan diétát látok, ahol ott van, hogy ezt a kenyeret egyed, azt a kenyeret ne egyed, vagy akkor rost, ugye a rost kapcsán nagyon sok minden előjön. Ugye a rostnál nagyon fontos például az, hogy mennyi vizet fogyasztunk hozzá. Ezt nagyon sok helyen nem említik, csak az, hogy egyél minél rostosabban. Vagy akkor jön az, hogy ne egyél szénhidrátot egyáltalán. Nem tartom egészségesnek. Vannak bizonyos egészségügyi állapotok, például az epilepsziás betegeknél ott kifejezetten hatásos lehet egy ilyen ketogén diéta, mert nagyon szépen lehet vele csökkenteni a rohamokat, vagy akár teljesen meg is lehet szüntetni ketogén diétával, de ez sem tanácsos egyébként örök életre fenntartani. Tehát az a helyzet, hogy az agyunknak és amúgy a szervezetünknek is alapvetően szénhidrátra szüksége van. Tudom, hogy ilyenkor, akik a ketogén diéta pártolói mindig mondják, hogy de hát ott a ketontest, és hogy azt is fel tudja használni a szervezet. Nagyon sok olyan esetet hallottam, és nagyon sok olyannal beszéltem, aki évekig csinált ilyen diétát, és nagyon erős szívdobogás, ilyenekre panaszkodtak, és általában akikkel beszéltem, abba is hagyták a ketogén diétát. Tehát nyilván lefogytak vele, de beszéltem olyanokkal, akiknek ilyen káros mellékhatásaik lettek belőle. Én egyébként azt pártolom, hogy kiegyensúlyozott étrend, szezonális étkezés, ez nagyon fontos szerintem. Tehát télen ne együnk epret, meg szőlőt, mert az az eper, meg az a szőlő, az több káros anyagot tartalmaz, mint jót a szervezetünk számára. Tudom, hogy most már minden elérhet, tehát bemegyünk egy szupermarketbe, és akármit levehetünk a polcról, akár december, január, februárban is ott az eper, vagy a dinnye, de nem szoktam javasolni, sőt, én még azt szoktam mondani, hogy télen paradicsomot se.
És akkor itt még visszakapcsolódva a szénhidrátokra, cukrokra. Uh-huh. Szerinted mi az az egészséges szint, amit mondjuk naponta be kell vinnünk a szervezetünkbe cukorból, vagy sóból, és akkor beszéljünk a sóról is egy kicsit.
Most van ez a, egyébként ezt az MDOS is viszi, ugye ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, hogy ugye sócsökkentés, mert hogy ugye összefüggésbe hozták a sót ugye a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, és ugye ez a vezető halálozási ok van Magyarországon. De, és szerintem ez egy nagy de, a cukorral nem nagyon csinálnak semmit. Nekem ugye óvodás és kisiskoláskorú gyerekeim vannak, és hát néha nézem, hogy milyen ételeket esznek az óvodába, és hát sokkoló, hogy mennyi cukrot kapnak a gyerekek. Cukorra így, hogy kristálycukor vagy kockacukor nincs szüksége a szervezetnek, mert mindenféle szénhidrátból a szervezetünk cukrokat állít elő. Tehát, hogyha én eszek egy répát, abból nekem lesz glükózom. Ha eszek egy tál rizst, abból is glükózom lesz. Úgyhogy nekem nincs szükségem ahhoz, hogy a megfelelő vércukorszintet fenntartsam, hogy én szőlőcukrot vagy bármilyen egyéb cukrot fogyasszak. ami cukor-cukor. Tehát a, nem tudom, a kakaót, a pudingot, a, nem tudom, ezekre igazából nincsen szüksége a szervezetemnek.
De hogyha például egy nap egy szelet süteményt, vagy egy kis csokoládét megeszünk, akkor abból mi bajunk származhat?
Az ajánlás szerint 25 g szénhidrát az, ami még oké a szervezet számára, és azt mondja a WHO, de az 50-et semmiképpen ne lépjük túl. Tehát ez a WHO-s ajánlás. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége az 50 g-ot hozta be, úgyhogy nálunk az van, hogy 50 gram, ami borzasztóan sok. Tehát én, amikor fölvettem egy tárgyat az egyetemen, kardiovaszkuláris betegségek, meg egyéb ilyen, nagyon érdekes volt egyébként, és az egyik alkalommal egy képalkotó eljárásokat bemutató orvos jött el, én ott ültem, hogy nekem ez mi közöm van, és egyszer csak elkezdett beszélni a PET-scanről. Ugye Magyarországon nem sok PET-scan létezik, nagyon drága eljárás egyébként. Ez egy olyan képalkotó eljárás, amivel a gyulladásokat is lehet látni egyébként a szervezetben, és elmondta, hogy mielőtt az ember befekszik a PET-scanbe, cukros vizet itatnak vele, mert remekül világít a gyulladás a cukros vízzel a PET-scan alatt. Ilyen mutatott is képeket, nagyon szép pirosan világított a PET-scan alatt a gyulladt terület. És én például, hogyha valaki krónikus gyulladásos állapotokkal jön hozzám, ilyen például egy pajzsmirigy autoimmun betegség, mert ott gyulladásban van a pajzsmirigy, vagy akár egyéb, tehát ízületi gyulladásos betegségek, vagy egyéb bármilyen gyulladásos betegségről szó van. Az első az, hogy a cukrot le kell csökkenteni. És nekem ez, amit ott ez az orvos elmondott, nekem ez abszolút teljes képi bizonyíték volt arra, hogy igenis a gyulladás világított pirosan a cukor terhelés alatt.
Nálad hogyan zajlik akkor egy ilyen állapotfelmérés, egy tanácsadás?
Hát ugye először van egy megkeresés, általában ott elmondják, mi a helyzet, vagy miért akarnak engem megkeresni, nem mindenki, de általában ez szokott zajlani, és akkor meg szoktam kérdezni, hogy van-e bármilyen lelete, mert hogy akkor az hozza magával, vagy akár küldje el előre, mert akkor én mielőtt megyek a tanácsadásra, mielőtt találkozunk, én azt megnézem előre, hogy mi a helyzet. Van olyan, aki minden orvosi lelet nélkül érkezik, kiderült róla, hogy tejérzékeny, és akkor hát ő szeretné átbeszélni, hogy milyen tejtermék helyettesítők vannak, ez hol találja, stb. Stb. És ez úgy néz ki, hogy találkozunk, de lehet online is, vagy telefonon is. Ez általában olyankor szokott lenni, hogyha valaki kisgyerek mellől telefonál, vagy idős, és nem nagyon tud mozogni, de volt olyan is, akihez házhoz mentem, mert mindenképpen személyesen szeretett volna, és bár idős volt, fekvőbeteg, de hogy ő jobban szereti mégiscsak az, hogy személyesen beszéljünk, úgyhogy ez is előfordul. És akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy egy órát beszélünk. Ha nem küldte el előre a leleteit, akkor ott megnézem, átbeszéljük, mi mit jelent, elmagyarázom neki, és akkor utána elmondja, hogy mit mondott neki az orvos, vagy mit tudott ő meg, és akkor ezeket letisztázzuk. Én hiszek abban, hogyha az embernek van megfelelő információja ahhoz, hogy a saját egészségéről gondoskodjon, akkor sokkal jobban fog tudni gondoskodni róla. Nagyjából 10-ből 8 esetben valamilyen cukor problémával, tehát inzulinrezisztenciával, vagy PCOS-el, ami ugye összefügg az inzulinrezisztenciával, vagy egyes típusú diabétesszel, vagy kettes típusú diabétesszel, vagy ilyesmikkel keresnek meg, tehát tényleg 10-ből 8 eset az összefügg a szénhidrát fogyasztással, és én ezt nagyon szeretem mindig elmagyarázni, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embernek meglegyen a megfelelő információja ahhoz, hogy szabadon tudjon élni. Tehát nagyon sok ilyen esetben szorongást tapasztalok egyébként az embereknél, hogy de hát, hogyha ő most elmegy egy vendégségbe, akkor most ő mit ehet, vagy mit nem ehet? Vagy hogyha ő most egy étterembe megy, hogy akkor ott ehet, vagy akkor már nem mehet étterembe? És hogyha megvan a megfelelő információ, hogy elmondom, hogy melyik szénhidrát a jó, mit tud választani, akkor az úgy felszabadítja az embereket, hogy na, hát ehetek kölest, akkor hogyha bemegyek, látom az étlapon a kölest, akkor ehetek, vagy ehetek basmati rizst. És tudsz, már bármelyik szupermarketben meg lehet venni, tehát hogyha megyek vendégségbe, és azt mondják, hogy mit szeretnék én, mert hogy én így vagy úgy étkezem, akkor el tudom mondani, hogy egy naturhús basmatrizssel, meg mondjuk zöldséggel. És ez megint egy nagyon fontos dolog, tehát a zöldség és a rostfogyasztás az nagyon-nagyon fontos. Tehát nem esznek az emberek megfelelő mennyiségű rostot sajnos. És például a szénhidrát beállítás kapcsán nagyon-nagyon-nagyon fontos a rostbevitel, illetve a megfelelő zsírok és olajok bevitele. Mert ezek azok, amik tudják lassítani a szénhidrát felszívódást.
vegán és a vegetáriánus életmód szerinted az milyen mértékig egészséges, vagy tényleg abszolút egy ilyen vegyes étkezés lenne mindenki számára a legjobb?
Lehet egészségesen étkezni, vegán és vegetáriánus módon is. Főleg a vegetáriánus, ugye ők általában fogyasztanak sajtot, vagy tojást, esetleg halat, ki hogy merre tendál egyébként. Már most nagyon sok alfaja megtalálható így a köztudatban. Ugye itt nincsen olyan, hogy valami hiánybetegség kialakulhatna, de aki abszolút semmilyen állati eredetű dolgot nem fogyaszt, ott ugye kialakulhatnak hiánybetegségek, tehát ott például én nem vagyok egyébként ellene, tehát sokkal egészségesebb az, hogyha valaki megfelelő gabonákat, tehát szénhidrát, megfelelő szénhidrátokat fogyaszt, meg rengeteg rostot, ugye zöldségeket, gyümölcsöket, de ott minden esetben pótolni kell azokat a dolgokat, amiket nem tud bevinni. Tehát a vasszintet rendszeresen ellenőrizni kell, a B12 vitamint mindenképpen pótolni kell. Találkoztam olyan hiánybeteggel, aki nem pótolta ezt, és hát kórház lett a vége.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Rita dietetikussal, saját gyógyulásáról, valamint a táplálkozásunkkal kapcsolatos kérdésekről és a különböző diétákról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Nyílt hétvégét tartottak az Egri Erseki Papnevelő Intézetben március 27-e és 29-e között. 14 fiatal érkezett a szemináriumba, akik meghívást éreznek a papi hivatásra. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Lóczi Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát kérdezzük.
Milyen módon hívtátok meg a fiatalokat? Tehát nem csak itt erre az egyre gondolok, hanem úgy az egész év során, hogy a megszólítás, misszió, evangelizálás, hát emberhalászásnak is mondhatnám.
Azt hiszem, sokat változott a szemináriumoknak a kommunikációja a külvilág irányában. Mi is próbálunk egy olyan szemináriumban gondolkodni, amelyik egész évben tulajdonképpen megszólító szeminárium. Ez kimerül abban is, hogy mi is sokkal több programra megyünk ki, mint mondjuk régebben, célzottan iskolákhoz, ifjúsági régiós rendezvényekhez, szentségimádáshoz, bárhova, egyetemi lelkészségi programra például a napokban, illetve mi magunk is sokkal befogadóbbak vagyunk, tehát a klasszikus két nagy időpont, amiben eddig jöhettek a fiatalok a tavaszi hivatás hétvégé és a nyári lelkigyakorlaton kívül, gyakorlatilag a komolyan érdeklődők, azok akár a néhány napi beköltözés erejéig is betekintést nyerhetnek egy szeminárium életébe, nem beszélve arról, amiről nincs is mindig tudomásunk, ami a személyes kapcsolatokból adódik a kispapok és az érdeklődő között.
És most itt a résztvevőket milyennek látod, mennyire nyitottak?
Nagyon vidám lelkes csapatot látok itt most körülöttünk, nagyon örülök, hogy vannak sokan újak is a régiek mellett. Az a tapasztalat, hogy annak a döntésnek a megérlelésében, hogy valakit a Jóisten papnak hívott vagy nem, nagy segítséget tud nyújtani ez a fajta fokozatosság, a betekintés, az életvitel megismerése, a belekóstolás a dologban, tehát a ma emberének talán erre még nagyobb szüksége van, mint régen az embereknek erre is. És én örülök, hogy mi erre fórumot tudunk biztosítani.
Thank you.
szemináriumi nyílt hétvégéről Józseffel, Gergővel és Sándorral, valamint Bencével, negyedéves kispappal beszélgetünk.
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Itt beszélgetünk az EGRI szemináriumban. Ezen a hétvégén nyílt hétvége van. Tulajdonképpen bárki, úgymond, aki jelentkezett fiatal, 14 év feletti fiú jöhetett ide érdeklődni, szétnézni. Majd erről Bence kispapot fogjuk kérdezni. Most itt a körünkben Bencén kívül még három fiatal van.
Kérem, röviden mutatkozzatok be.
Én József vagyok, 16 éves, tanuló a Gárdonyba járok, Szent Józsefben lakok, mint kollégista, Markazról származom, és másodéves vagyok.
Én Gergő vagyok, 15 éves, elsős vagyok a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban, és EGRI vagyok.
19 éves vagyok, szakmát tanulok, szakmai gimnáziumban járok, és művészeti iskolába járok. Fotográfusként tanulok.
Hol hallottatok erről a nyílt hétvégéről, és miért jöttetek el ide, milyen elvárásokkal, milyen elképzelésekkel?
Én az első nyílt hétvégéről, mert most már harmadjára vagyok itt, a kegytárban vásároltam, és az egyik kispap szólított meg, hogy jöjjek el, és azóta ez a harmadik alkalom, hogy vagyok. És azért jöttem egyébként, mert valamennyire érdekel a hivatás, nincs bennem egy kialakult kép, de szeretnék valamennyire tisztában látni ezzel kapcsolatban.
Először ugye a plébánosomtól értesültem, hogy lesz ez a nyílt hétvégén. Én tudtam már előtte is nyilván, hogy létezik ilyen. Nekem ez az első alkalmam, és én azért jöttem el, mert különben engem is érdekel a hivatás, és szeretném úgymond látni, meg úgymond így valamilyen szinten tapasztalni, hogy milyen a kispapoknak az élete.
Én nemrégiben kezdtem el újra úgy minisztrálni, és a papomtól én is úgy hallottam, hogy van ez a lehetőség, és nekem is olyan kis gondolata a fejemben, hogy milyen lehet itt egy papi élet ilyen kis papoknak, vagy hogy mit csinálnak itt egy átlag napjuk, milyen lehet.
Most a második napnak, tehát a szombatnak az estéjén beszélgetünk. Eddig neked mik voltak, Józsi, a tapasztalataid? Te már akkor össze tudod hasonlítani a korábbi nyílt hétvégékkel?
Hát a korábbi nyílt hétvégékhez hasonló egyébként itt is volt matúra, amúgy Legetegyre mentünk fel keresztutat járni. Eddig felépítésében hasonló volt, de mégis eltérő az eddigektől. Az én véleményem szerint egyébként jó.
Nekem ez az első nyílt hétvégém, és eddig nagyon tetszik így az egész, és a mai nap is, hogy keresztutat jártunk, és így végigmentünk az állomásokon. Nekem tetszik, és jó kemény volt a túra, főleg a hegyre felfele, de nekem nagyon tetszett az egész a mai napon.
Én is ugyanúgy pozitív véleménnyel vagyok eddig a nyílt hétvégéről. Nagyon szimpatikusak nekem is ugye a kispapok, nagyon jól el lehet velük lenni, beszélgetni, és az egetegyi túrán, ahogy már mondták előtte, hogy én is nagyon kifáradtam, de megérte.
Egy kispap is itt van a körünkbe, Bence, már negyedéves kispap. Milyen elvek alapján készültetek, szerveztétek ezt a nyílt hétvégét? Milyen programokkal vártátok, hívtátok ide a fiúkat?
Szem előtt tartottuk, hogy elérhetőek legyünk a fiatalok számára, hogy bármilyen kérdésük van, ezt tabuk nélkül fel tudják tenni nekünk. Ezt próbáltuk így követni a hétvége szervezésében. Ugyanakkor van ez a nagyon nagy blokk a hétvégének, nagyjából a felét kiteszi, hogy zarándoklunk az Egethegyre, a keresztútra. Közben is megszólíthatók vagyunk, és mégis egy imádságos légkörben, egy túra természetben. Szerintem nincs is ennél jobb alkalom arra, hogy megmutassuk, hogy milyen igazán Istennel lenni.
Papi hivatás felé vezető úton, az Istennel való ismerkedés útján hol tartotok?
Én egyébként nem vallásosságból származom, körülbelül 6. vagy 7. koromban volt az, hogy a hitoktató mondta, hogy lehet első áldozni meg, majd később bérmálkozni, és hogyha most elkezdek templomba járni rendszeresen, akkor ezt atya majd megoldja. Ugye a szüleim nem akarták, hogy annyira megkeresztekedjek, bár nem voltak ateisták, nem mondani, hogy vallásosak, de megkereszteltek ők is. Sok év vonszolás után 9 évben lettem megkeresztelve, és ugye akkor elkezdtem járni 7. környékén templomba, és valahogy bevonzott. Az első pár alkalommal még nem minisztráltam, utána meg ugye az oltár szolgálata és az egész templomi légkör úgy magával ragadott, és én így kezdtem el. Az Istennel való ismerkedésem útján, hát nehéz meghatározni egy pontos helyet, hogy hol vagyok, de nem mondom, hogy a legelején, de azt sem mondom, hogy a közepén. Szerintem az elején túl valamivel.
És az segít, hogy itt egyházi gimnáziumban meg egy jársz, illetve egyházi kollégiumban laksz?
Egyértelműen segít. Szerintem a kollégium az jobban. Ott én jobban látok olyan emberi példákat magam előtt, hogy ők hogy élik meg a hitüket, a nevelőtanárok, vagy a igazgatóság a kollégiumban, illetve a programok, amiket ott szerveznek ezekkel kapcsolatban. Én ott sokkal erősebben látok egy erős példamutatást, illetve valamennyire az elkölcsös hitben való neveltetésünk már nem egy kifejezetten szigorú kollégiumnak mondható, de igyekeznek minket erre az útra terelni.
Én az Istennel való ismerkedésemet harmadikosként kezdtem el, amikor elkezdtem minisztrálni. Azóta nyilván már Egerben a Lajosvárosi templomban asszisztencia magiszter vagyok, és nekem az egész családom is úgymond támogat ebben, illetve a plébánosom is kósedeatja, úgyhogy egy elég erős és pozitív támogatást kapok úgy minden téren.
Egyházi iskolába kezdtem ugye az általános iskolát, és úgy mentem az Istenhez, és így kaptam egy ilyen érzés a templomba, meg így az egyházi iskolától, hogy így nekem így Istenhez közelebb kell kerülnöm igazából, és így próbálom itt tanulni a hitemet, meg a vallásomat.
Itt Bence kispap mondta, hogy velük is tudtok kötetlenül beszélgetni ezen a nyílt hétvégén. Voltak-e már úgy bennetek kérdések, amiket, amikor ide készültetek, hogy na, ezt meg fogom kérdezni a kispapoktól, vagy erre rákérdezek, hogy mikor van kimenőjük?
Bennem, mikor érkeztem akár az első hétvégémre, vagy a mostanra, nem voltak kialakult kérdések. Ezeken mindig közben jött a hétvég alatt, hogy valamikor eszem jutott valami, és úgy megkérdeztem. Hát egyébként szerintem, amire a legtöbb ugyan ide érkező, hát hogy néz ki egy napjuk, hogy kell tanulniuk, mikor van például szilencium, nekem ez érdekelt elsősorban. Utána pedig az, hogy ők hogy határozták, hogy erre az útra lépnek, ami szerintem egy példát, vagy inspirációt tud adni számunkra.
Tettem fel nekik olyan kérdést, hogy mondjuk, tehát én is ugyanúgy, hogy hogyan élik meg a mindennapjaikat, a családjuk úgymond mennyire fogadja el azt, hogy ők ezt az utat választották, hogy hogyan élik meg ezt igazából, hogy nekik milyen az, hogy ők nekik ugye celibátusuk lesz.
Igazából én is ugyanazokkal a véleményekkel tudom mondani, mint a többiek, én se úgy jöttem, hogy miket fogok nekik mondani, hogy úgy közben jön, hogy kíváncsi voltam nekik, hogy van szünetük, így maga az élet, hogy itt vannak bent, ugye nem mehetnek annyira haza ugye hétvégente, hanem ugye ők, nekik is megvan ugye szabva, hogy kimenő idő, hogy telik egy nap, vagy az éjszaka, meg ilyesmit. Hogy...
Újra Bencéhez, a negyedéves kispaphoz fordulok, hogy te itt az eltelt másfél nap alatt milyennek látod a nyílt hétvégén résztvevő fiatalokat?
Azt hiszem, hogy a fiatalok szinte mindannyian nagyon nyitottak felénk, közvetlenek, mindenkivel tudtam már egy-két szót váltani, úgyhogy nagyon pozitívan értékelem ezt a 14 fiatalt, aki most eljött hozzánk.
A holnapi napnak, Bence, mi lesz a programja, ugye holnap virágvasárnap lesz?
Részt fogunk venni a bazilikában a 10 órakor kezdődő érseki szentmisén, és itt a fiatalokat is magunkkal visszük, aztán ezt követően lesz egy ünnepi ebéd, és ezzel fog zárulni majd a hétvégi programsorozat.
Itt elhangzott ugye a családneveltetés, hogy az, hogy most ide eljöttetek, azt például a családotok elfogadta, a baráti kör elfogadta, tehát hogy mertetek erről így baráti körben beszélgetni, hogy na, én most eljövök, megnézem, hogy az EGRI szemináriumban milyen az élet.
Nekem a családomban ezzel kapcsolatban semmilyen különös reakció nem volt, elfogadni elfogadták. A barátaim pedig tudják rólam, hogy milyen irányba gondolkodom esetleg, vagy milyen lelkiségű vagyok, tehát őket ez egyáltalán nem zavarta.
Nekem a családom ezt teljesen pozitívan fogadta, ugye nekem az egész családom ugye római katolikus vallású, tehát ők ezt teljesen megértették a hivatás iránti elkötelezettségemet. A barátaim ők igazából, amikor ezt elmondtam nekik, ők ezt így nem tudták felfogni, mivel nem ugyanazokkal az értékrendekkel rendelkeznek, és így nem tudták megérteni ennek az egésznek a lényegét.
Én családom is elfogadta, a barátaim is úgy veszem, hogy elfogadják, amilyen döntést hozok, hogy merre megyek tovább, mert mi alkotjuk ugye a saját jövőnket, mi magunk döntjük el, hogy merre megyünk, hova akarunk menni, vagy mit csinálni, hova tartozni. Nekünk kell eldönteni, és ebbe ne akadályozzon meg más, hogy kinek mi a vélemény, hanem a saját utadon menjél, és azt építs tovább fel a jövődbe.
Külföldi kispapokkal is tudtatok találkozni, tehát, hogy nem csak magyarokkal.
Egyébként nagyon örültem neki, amikor elsőnek megláttam őket, hogy ők is itt vannak a szemináriumban, mert szerintem, hogy ők egy másik országból, ők nevezetesen Nigériából jöttek, és egy másfajta szemlélettel is rendelkeznek valamennyire, mint mi, és amennyit én ebből megismertem, hogy nagyon örülök. A nyelvtudás tekintetében egyébként én végig magyarul kommunikáltam velük, nagyon jól tudnak egyébként magyarul.
Ahogy már Józsi is ugye elmondta, a magyar nyelvet nagyon jól beszélik, nagyon, ők is nagyon közvetlenek, nagyon barátságosak, velük is tök jól el lehet így beszélgetni.
Ők is így barátságosak, lehet velük beszélgetni, és látom, hogy tényleg akarják ezt itt gyakorolni, kis itt a vallásukat, a saját vallásukat, ugye, és hogy elég ügyesek, és jól tudják a nyelvet beszélni magyarul.
Az, hogy bennetek alakuljon tovább a hivatás, vagy az a maga, amit most éreztek, úgymond növekedjen, nyilván elsősorban ugye Isten kegyelmére van szükség, mert a hivatás az, bármilyen hivatás az a jó Istentől jön, az egy meghívás, és arra kell nektek válaszolnotok. Itt lévő kispapok, akikkel beszélgettetek, az ő hivatásuk, az ő élettörténetük, mert ahogy elhangzott, tehát azért beszélgettetek, nektek adott megerősítést?
Én teljes mértékben úgy érzem, hogy az ő példájuk, az ő életük valamilyen szinten megerősítést adott nekem ebben az útban, bár én továbbra is még úgy jellemezi magamat, hogy gondolkozok ebben, és nem mondanám magad erős gondolkozónak. Én tudom, hogy ha meg is lesznek az érettségem, akkor utána egyből nem ide fogok jönni. De attól függetlenül folyamatosan gondolkodom ezen, mert az az Úr fog engem kiválasztani, én fogom az Urat kiválasztani, ezt tudom, de majd eljön az idő, mikor ő úgymond kinyilatkozhatja nekem, hogy ő mit szeretne velem.
Teljesen úgymond erősítette bennem ezt a hivatás iránti elkötelezettséget. Nyilván vannak bennem továbbra is ugye kételyek, de már sokkal kevesebb.
Nekem ezen egészen erősen el kell gondolkozni, hogy szeretném ezt tovább folytatni, ez a kis papságot, vagy nem, igazából én nagyon gondolkozok rajta, hogy szeretném-e vagy más hivatást vállalni.
És még Bence, akkor ide jövök végül hozzád, hogy egy pár mondatba, ha megosztod velünk, illetve hát a rádióhallgatókkal a te hivatásodnak, meghívásodnak a történetét, hogy neked is milyen nehéz, vagy könnyű volt, vagy egyértelmű volt a válaszadás, ugye, vagy természetesek ezek a kételyek, ugye, amik itt a fiatalok részéről is elhangoznak?
Én egy alapvetően nem vallásos családból származom, és nehéz volt már csak a megtérésem útja is, azt hiszem, és aztán felfedezni, hogy Isten meghív. Tehát, hogy nehéz volt alapvetően, és amikor a szemináriumba jöttem, 3 év után is voltak bizonytalanságaim, és akkor ezeket tisztáztam is, és most Isten kegyelméből 4 éves lehetek. Szóval bátorítok mindenkit, a fiatalokat is, hogy kísértések, meg kételyek azok vannak, és ez teljesen normális. De az, hogy mit kezdek velük, az már rajtam múlik, meg persze azon, hogy mennyire vagyok elkötelezett.
És mit javasolsz nekik, hogyha tényleg nekik is kételyeik vannak, most véget ér itt ez a nyílt hétvége, de gondolom te is ezeket itt nyilván a szemináriumban pappal beszélted meg, hogy mihez a tapasztalatod?
Ha nagyon klisés szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy mindenki imádkozzon. De amit ezen túl tudok mindenkinek mondani, hogy ne legyenek tabuk, mindent merjenek őszintén elmondani, megkérdezni, átrágni több mindenkivel is, mert szerintem ez a kulcs, hogy nem csak én magam örlődök benne egy kérdésben, hanem merek segítséget kérni, vagy merek kérdéseket feltenni.
Téged a közösség az miben erősít meg, ugye hát itt jó néhányan benn vagytok a szemináriumban, hogy ez a hit útján, a hivatásod útján hogyan segít?
Azt hiszem, hogy a hitemet nem csak a szemináriumi közösségre tudom vonatkoztatni, hanem alapvetően a keresztény hitemet csak közösségben van értelme megélnem. Hát egyedül nem tudok katolikus keresztény lenni.
Hát én egész életemet valamilyen közösségben éltem le eddig, tehát 14 évig három nővérrel éltem otthon, azóta beköltöztem kollégiumba, és azt vettem észre, hogy a közösségnek mindenképpen nagy ereje van az emberre. A közösség el tud téríteni teljesen másik irányba is. Azért fontos, hogy mindenki a saját értékrendének megfelelő, és saját maga az legjobb illeszkedő közösséget találja meg.
Az ember életében az mindenféleképpen fontos, hogy tartozzon egy közösséghez, és nyilván az is, hogy olyan közösséghez tartozzon, ami hasonló vagy ugyanolyan értékrenddel rendelkezik, mint ő. És az is fontos, hogy a közösség, az ha kicsi, ha nagy, az mindenféleképpen támogassa a másikat a elhatározásai, az életképe, meg a hite iránt.
Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem.
a Remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Az EGRI szeminárium nyílt hétvégéjéről Lóczi Tamás spirituális atyával, a résztvevők közül pedig Józseffel, Gergővel és Sándorral, valamint Bencével, negyedéves kispappal beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Semmi, pont így, pont most veled szeretnék lenni. Megszűnik minden.